Szeretettel köszöntök mindenkit, rögtön rá is térnék a lényegre. A címben foglalt kifejezés, mint az bizonyára talán mindenki tudja, Karl Marx-tól származik, és hát ugye a vallásra vonatkozna önmagában. Ő úgy gondolta ezt annak idején, hogy a vallás az lejárt lemez, azért nincs rá szükség, mert tulajdonképpen nem egyéb, mint fájdalomcsillapító. Az emberek arra használják, hogy ne kelljen szembenézniük a lét különböző megpróbáltatásaival és fájdalmaival, és hát a modern ember, akinek az a feladata, hogy bátran vállalja a sorsát és a léttel járó mindenféle megpróbáltatást, az természetesen nem fog majd használni ilyen segédeszközöket. Részben egyet kell, hogy értsek Karl Marx-szal, nem abban a tekintetben, hogy a vallás eredendően ostobaság lenne, hiszen ugye én magam is teológiával foglalkozom, furcsa is lenne a részemről, viszont elég komolyan rátapintott a lényegre, amikor azt fogalmazta meg, hogy a vallás igenis használható kábítószerként. És egy kicsit erről a témáról szeretnék beszélni. A téma nekem is új, ezt így előre szeretném bocsátani. A Péter hivatkozott a Horváth Gábor egy korábbi előadóra, akivel közösen dolgozunk egy alkoholrehabilitációs programban, és mivel a szenvedélybeteg rehabilitációhoz én magam is a lelkészi szolgálat oldaláról közelítek, ezért van a függőségre is, meg a vallásra is hivatásszerűen némi rálátásom. És a lelkészi és a drogterápiás munka bizonyos sajátos felismerésekre vezetett el. Két ellentmondónak látszó felismerést szeretnék megosztani önökkel. Az egyik az, hogy gyakori tapasztalat, hogy a megtérő, hitre jutó szenvedélybetegek, adott esetben drogfüggők is, a hitük hatására képesek felhagyni a szenvedélyükkel, képesek letenni ezeket a megkötözöttségeket. Ugyanakkor egy ellentétes tapasztalat az, hogy a vallási alapon működő terápiák igen kevéssé hatékonyak. És engem e felé a téma felé, ami a mai előadásnak a témája, tehát az ilyen irányú gondolatok felé, az a töprengés indított el, hogy vajon miért van ez, hogyha úgy tűnik, hogy aki hitre jut, az utána képes lesz arra, hogy megszabaduljon ezektől a megkötözöttségektől és szenvedélyektől. Miért van az, hogy ezek a terápiák mégsem működnek? De legalább két okot találtam rá hosszas gondolkodás után. Az egyik az, hogy valószínűleg Isten szuverén szabadító. Tehát ő maga dönti el azt, hogy kit, hogyan, mikor, milyen formában szólít meg, és nem engedi magát eszközként használni még a legszentebb célok érdekében sem. Vagyis úgy tűnik, hogy az a törvényszerűség, hogy ha megtérsz, nem fogsz drogozni, ez működik. Az a törvényszerűség viszont, hogy megtérítlek azért, hogy ne drogozz, ez nem működik. Nem tudom, érthető a különbség a kettő között így első hallásra. Miért nem működik? Azért, mert a hitre jutás, vagy az Istennel való közösségre jutás, az nem alkalmazható, legalábbis a gyakorlat ezt igazolja vissza, nem alkalmazható drogterápiás eszközként. Fordítva működik a dolog. De azért juss hitre, hogy ennek a segítségével aztán megszabadulhass az alkoholizmusból, a drogfüggésből, vagy bármi egyébből, úgy tűnik, hogy az Isten nem hagyja magát dróton rángatni, és eszközként használni még ilyen komoly dolgokban sem. Aztán a másik dolog, amire rájöttem, az, hogy a szenvedéllyel való felhagyás is kétféle lehet. Lehet egészséges, és lehet beteg. Még az is, ahogy megszabadulunk egy bizonyos függőségtől. Miért? Egyfelől lehet valós szabadulás, tehát valóságos szabadulás. A Névtelen Alkoholisták Önsegítő Közössége ezt úgy fogalmazza meg, hogy jogod van nem inni. Ennek megvan a különböző függőségekre, megvan a variációja ennek a kijelentésnek. A névtelen narkománok azt mondják, hogy jogod van nem drogozni, és így tovább. Ez egy olyan kijelentés, éppen most a tegnapi napon egy drogterápiáról jövök éppen, tehát gyakorlatilag ellógtam onnan, és még ma éjjel megyek is vissza. Egy kéthetes terápiás programban vagyunk, és ott alkoholistákkal éppen tegnap beszélgettünk erről, milyen érdekes kijelentés az, hogy jogod van nem inni. Ez egy olyan kijelentés, ami egészséges ember számára magától értetődő, nem? Tehát nem kell ezt külön indokolni. Jogod van inni, és jogod van nem inni, ahogy óhajtod, ahogy parancsolod. Az alkoholista számára ez viszont felszabadító igazság. Mert ő, hogyha egy bizonyos karriert már végigjárt ebben a szenvedélyben, akkor ő azzal szembesül, azzal találkozik, hogy ő nem teheti meg minden további nélkül bármikor azt, hogy leteszi a poharat. Inni kell. És az az igazság, hogy ő neki szabadsága van a választásra, ez felszabadító igazság lehet. Ez áttörheti a tehetetlenségnek a gátját akkor, hogyha ha valaki valóban megérti. Ezt nyilván nem elég ennyit elmondani egy alkoholistának, hanem ezt neki magának kell belülről fakadó felismerésként megélnie. Tehát ennyit arról, hogy létezik valós szabadulás, amikor az ember nemet mondhat a szenvedélyre, és valóban szabaddá válik tőle, viszont létezik egy másik fajta is. Fölhagyhatunk egy szenvedéllyel olyan módon is, hogy áttérünk egy másikra. És a szenvedélybetegségből való szabadulásnak, vagy idézőjelbe tett szabadulásnak az egyik igen gyakori módja ez. Például, aki drogos volt, utána valószínűleg, hogyha a drogot leteszi, lehet, hogy a nikotinfüggésben, a munkaholizmusban, az extrém sportokban, tehát az adrenalin függésben, vagy esetleg éppen az italban találja meg azt a függőséget, amivel pótolja a kieső eszközt. Vagy aki alkoholista volt, igen gyakran olyan módon kezd el nem inni, hogy közben gyógyszereket szed, és a gyógyszerek segítik az alkoholtól tisztán maradni, de egy másik függés az, amit beépít az életébe, keresztfüggések alakulnak ki, vagy ártalmatlannak tűnő dolog, tévéfüggés alakul ki, vagy kevésbé ártalmatlan játékszenvedély alakul ki nála. Dohányosok, akik leszoknak a dohányzásról, elég gyakran édességek függőségébe keverednek, erről tudok én magam is saját tapasztalatból beszámolni. Tehát a kémiai függőség nagyon gyakran az abbahagyás akkor egyfajta viselkedési függésre vált át, vagy egy másfajta kémiai függésre. A legkülönbözőbb szenvedélyekből való szabadulás nagyon könnyen átválthat egy olyan vallásos magatartásra akár, ami függőségnek nevezhető. Tehát a vallásról, mint függőségről szeretnék beszélni ezen a mai estén. Természetesen ahhoz, hogy valaki vallásfüggő legyen, ahhoz nem okvetlenül szükséges előzőleg szerfüggőnek lennie, tehát drogfüggőnek vagy alkoholfüggőnek. Valakinek lehet ez a primér, elsődleges szenvedélybetegsége és függősége is. Tudom, hogy talán furcsán hangzik, vagy meglepően, hogy a vallásról ilyen összefüggésben is lehet beszélni, pláne lelkész teológustól. De éppen azért, mivel ez a hivatásom, és éppen azért, mivel szenvedélybetegekkel foglalkozom, ezért tartom rendkívül izgalmasnak és nagyon fontosnak ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy a hit lényege a szabadság, és nem a függőség. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt a saját szolgálatom területén is, hogy, és a saját életemben, mint hívőnek, mint személyesen hívő embernek az életében is, hogy szét tudjam választani a függő magatartásformákat és az igazi hitet, ami szabadságra vezet el. Amiről Jézus Krisztus azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. A vallásos függőség, a vallás, mint szenvedélybetegség nem fér bele ebbe a kategóriába. Az egy önbecsapás. Van egy tézis, amit illusztrálni szeretnék a mai alkalommal. A legtöbb hívő nem azért nem iszik vagy drogozik, mert szabad ezektől, hanem mert vallása erősebb függésben tartja, és ezért nincs szüksége pszichotróp, tehát tudatmódosító szerekre. Még egyszer mondom, sokan nem azért nem isznak, mert a vallás szabaddá teszi őket, hanem azért, mert a vallás olyan függőségként szolgál számukra, hogy nem szükséges számukra mást keresni. Hogyan működik tehát a vallás, mint szenvedélybetegség? Mondom, hogy új nekem a téma, ez többek között azzal is jár, hogy itt összegyűjtöttem a készülés során körülbelül ilyen 4 órányi anyagot. Tehát nagyon lelkes vagyok a témában, és ezért iszonyatosan sajnálok bármifajta információt kihagyni. Úgyhogy menet közben kell majd szelektálnom, azért igyekezni fogok beleférni a normális és egészséges időkeretben. Fölmerült az a kérdés, mármint a készülés során, hogy ugye az egészséges és a beteg hit az alcím ennek az előadásnak, hogy magáról az egészséges hitről, a valódi hitről is szólni kellene. De hát a hitről, mint függőségről is annyi mondani való van, hogy teljesen az információ tömegnek a zavarában érzem magam. Ezért néhányszor azért ki fogok majd térni menet közben arra, hogy a kifejezetten beteg gondolkodás és magatartás formáknak mi az ellenpárja és mi az egészséges oldala, de nem fogok külön előadást vagy sorozatot érne meg, hogyha arról beszélnénk, hogy mi az egészséges hit. Tehát ahol valaki hiányolja esetleg ezt az ellenpontot az előadásnak a szövegéből, azt kérem, hogy olyan módon vegye tudomásul, amit elmondok, hogy mindannak az ellentéte, amiről ma beszélek, az az egészséges hit, az a valóságos hit. A vallásfüggésnek vannak bizonyos speciális jellegzetességei, ezzel kezdeném, ez mindig a bevezetéshez tartozik, ami miatt nehezebb felismerni, nehezebb diagnosztizálni mint más közvetlen módon feltűnő, kézzel fogható függőségeket. Az egyik az, hogy a munkaholizmushoz hasonlóan, amiről majd később lesz egy előadás, a vallásfüggőt igen gyakran elismerés veszi körül, ellentétben mondjuk egy alkoholistával. A vallásfüggőt könnyű az őszinte hívővel összekeverni, könnyű példaként állítani akár mások elé, mert adott esetben a vallásában igenis buzgó. Ugyanígy párhuzamosan a munkaholistát, tehát a munkaaddiktot, a munkafüggőt nagyon gyakran összekeverik a szorgalmas emberrel, holott a munkafüggő nem szorgalmas, hanem beteg. Nagyon fontos ezt a különbséget megtenni. Ugyanúgy, aki a vallást függőségként éli meg, az is beteg és segítségre szorul, nem pedig követendő példa a környezete számára. Aztán, ami miatt még nehezebb felismerni, az azért van, mert nem jár közvetlen fizikai leromlással. A magatartás függőségeknek egy bizonyos jellegzetessége ez, hogy nem pusztul bele az ember közvetlen módon és megjósolhatóan, mint ahogy belepusztul a drogozásba vagy az alkoholizmusba. A játékszenvedély is, ha akarjuk ilyen, de azért a játékszenvedélynek, hogy általában pénzben játszik az ember, amikor szenvedélyesen játszik, akkor annak azért vannak nagyon komoly és kézzel fogható, és egy idő után a családi életre, a környezetre és a pszichére is komolyan kiható jellegzetességei. Tehát mivel nem jár életveszéllyel ez a függés, ezért a beteg sokszor nem szembesül azzal, hogy baj van. És a szembesülés elmaradása az a diagnózist, a diagnózis elfogadását, a gyógyítást is, vagy a gyógyulást is nehezíti. És egy harmadik különbség, a drogot a felépülésnél el kell hajítani. Tehát amikor a drogfüggő abba hagyja a szerhasználatot, akkor távol tartja magát a drogtól. Nem nyúl hozzá többet. Lehetőség szerint kimozdul abból a környezetből, ahol korábban élt. Magyarul nem tart kapcsolatot a dílerrel, meg azokkal a barátokkal, akikkel korábban együtt drogozott, elhajítja, és többé nem nyúl hozzá, ugye ideális esetben. Tehát ezt nevezzük felépülésnek, és nem azt, amikor valaki mondjuk lecsökkenti az adagot. A vallással más a helyzet, mert a hitnél, ha csak nem akarjuk az egyszerűbb sémát követni, majd a végén, ha lesz idő, erről még beszélek, hogy hát a pszichológiának az egyik javaslata az, hogy le kell számolni a vallással, mint olyannal, és akkor meggyógyul az ember a vallásfüggőségből. Tehát, hogy nem ezt a leegyszerűsített terápiát akarjuk követni, akkor a vallásfüggők esetében a hitnél el kell választani az egészséges hitet a mérgezőtől. Tehát nem olyan egyszerű a dolgunk, mint a drogokkal kapcsolatban, hanem azt mondjuk a drogok rosszak, el kell dobni, és kész. Itt sokkal rafináltabb összefüggések vannak. És végezetül egy megjegyzés még mindig a bevezetéshez. Természetesen vannak a vallási eredetű neurózisoknak egészen szélsőséges formái, tehát patológikus formái, amit pszichiáterek kezelnek klinikákon. Ezek is megérnének egy külön előadást. Én ezekről most nem fogok beszélni. Tehát nem a legérdekesebb vagy a legszélsőségesebb esetekről, hogy hova vezethet a helytelenül felfogott hit, hanem olyan dolgokról fogok beszélni, amik hétköznapinak tűnnek, és mégis beteg magatartás formák. Mindezt azért teszem, hogy önöknek több aha élményük lehessen, és szükség esetén magukra ismerhessenek ezekben a tünetekben. Három dologról szeretnék szólni alapvetően. Az első az a beteg vallásosság tünetei. Pontosan ez nem a három közül az első, hanem a beteg vallásosság tüneteiről szeretnék beszélni, hogy mitől beteg egy hit. És ezen belül három dologról, arról, hogy a hit attól beteg, hogy illuzórikus hiedelmekkel van tele, hamis hiedelmekkel. Másodszorban attól, hogy mérgező tanítások, tehát a pszichére károsan ható tévtanítások jellemzik az egészségtelen hitet, és harmadsorban szeretnék beszélni a tradíciók és tekintélyek szerepéről a hamis hitben, vagy a mérgező hitben. Tehát elsőként ugye a beteg vallásosság tüneteiről, és mielőtt a hiedelmekre térnék, még annyit megemlítenék, hogy betegnek is kétféleképpen lehet lenni, tehát vallásosan betegnek is kétféleképpen lehet lenni, akár csak más függőségekben szenvedők esetében is. Tehát elképzelhető, hogy a beteget azért nem lehet szembesíteni a betegségével, mert jól érzi magát a bőrében. Ez a szerfüggésre, a kémiai szerfüggéseknek jellemzően az első fázisára igaz, de a vallásfüggésnél akár az egész élet végéig jellemezheti a függőséget az, hogy bejön az anyag, ahogy szokták ezt mondani. Tehát valakinek pozitív énképet kölcsönöz az, hogy ő buzgó közösségi életet él mondjuk egy vallásos közösségben, de ennek az ő vallásos tevékenységének és gondolkodásának ugyanazok a funkciói, mint a kábítószer élvező esetében a kábítószernek. Illetve van egy másik fajta megélése is ennek a függőségnek, az, amikor valaki nem leli örömét egyáltalán ebben a függőségben, hanem szenved tőle, de ugyanakkor képtelen szabadulni. Ugye ez is megfeleltethető a szenvedélybetegségek bizonyos fázisainak. Tehát nagyon sokan szenvednek a vallásosságuk miatt, vagy amiatt a vallásos környezet miatt, ami körülveszi őket, vagy amiatt a vallásos neveltetés miatt, amikben részük volt, de nem tudnak átlépni, nem tudnak kilépni ennek a hatóköréből. Tehát ahogy ígértem, illuzórikus hiedelmek, mint első pont, azaz hamis közösségi eszmények a kereszténységről. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy nagyon sok hívő, illetve nagyon sok hívő közösségnek a tanításában létezik egy kép az úgynevezett ideális keresztényről. Nem is úgy mondom, hogy ideális, hanem a keresztényről, így nagybetűvel. Tehát aki egy hívő közösségbe tartozik, az gyakran találkozhat, gyakran hallhat ilyen mondatokat, hogy egy keresztény az hogy néz ki, hogy gondolkodik, hogy viselkedik, hogy beszél, hogy öltözködik, milyen a családi élete, milyen a táplálkozása, és így tovább. És milyen az érzelmi világa. Egy beszélgetés jut eszembe, amit egy baráti vagy terápiás beszélgetés, nem is tudom minek nevezzem, amit valakivel folytattam, egy olyan fiatal lányjal, aki a hit kérdései felé közeledett, és hát egy csomó kételjel küzdött. És egyik alkalommal nagyon depressziós állapotában találtam, és hát azt találtam mondani, hogy ő nem méltó arra, hogy egyáltalán ezt az utat járja, hogy a Jézusi utat egyáltalán keresni kezdje, mert hát benne olyan indulatok vannak, mint kifejezetten egy ilyen szelíd megjelenésű és magaviseletű valaki, tehát én magam is meglepődtem rajta, hogy olyan indulatok vannak benne, amik nem méltók egy keresztényhez. És mikor a kételjeimet fejeztem ki, hogy ez valóban így van, akkor hát könnyek között bevallotta, hogy tegnap például olyan düroham jött rá, hogy fölborogatta az asztalokat a lakásban, és föltette nekem ezt a kérdést, hogy hát most mondd meg, András, hogy keresztény ember borogat-e asztalokat. És ebből aztán egy jó beszélgetés lett, mert ez a kérdés ugyan váratlanul ért, de legalább közösen elgondolkodtunk rajta. Tényleg borogat a keresztény ember asztalokat? A tévhit, ugye az illúzió, a hiedelem, ami ehhez kapcsolódik, az, hogy keresztény ember nem borogat asztalokat. A valóság azonban más. A keresztény ember is borogat asztalt, csak nem beszél róla, mert azt hiszi, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt. Én azt gondolom, hogy a különbség a hívő és a nem hívő között, vagy inkább nem is így fogalmazom, mert ez is ilyen kirekesztően hangzik, hanem hogy a hitelesen, becsületesen gondolkodó és az önmagára igényes ember és a felszínes ember között nem abban van, hogy az egyik fölborítja az asztalt dühében, a másik pedig elfojtja a dühöt, és azért nem, és ettől aztán jobb, mert elfojtotta magában. Hanem a különbség abban van, hogy miután mind a ketten felborították ezt az asztalt, ehhez a cselekedethez másképp viszonyulnak. Másképp dolgozzák fel. Ha felszínes vagyok, és nem akarok szembenézni azzal, hogy mit tettem, és amit tettem, az miről szól, akkor azt mondom, hogy igen, felborítottam, és okom van rá, mert felbőszítettek. Ez is egy kezelési módja. A másik véglet, ennek az ellenpontja az, amikor azt mondja, hogy igen, felborítottam, és Uram, irgalmaz nekem bűnösnek, légy irgalmas hozzám, könyörülj rajtam, mert ismét azzal szembesültem, hogy nem vagyok ura a saját indulataimnak és a cselekedeteimnek. Tehát egy őszinte szembenézés azzal, hogy tettem valamit, ami rossz, illetve egy önigazolás, ez a különbség igazából a kétfajta gondolkodásmód között. Tehát arról beszéltünk, hogy a keresztény közösségeknek vannak bizonyos normái, és ezek a normák meghatározzák a viselkedést. Ez a norma azonban frusztrációt vált ki sokakból. Tehát van egy norma, hogy milyen a keresztény, és hogyan viselkedik, és vagyok én, aki tudva tudom, hogy nem tudok ennek a normának megfelelni. Viszont szeretnék, mert szeretném, hogyha a közösség befogadna engem, és ezért a felszínen alkalmazkodni fogok ezekhez a normákhoz. És innentől kezdve két választásom van. Hogyha a felszínen alkalmazkodom, akkor vállalom a képmutatást, képmutatóvá leszek, és egy idő után olyan meggyőzően fogom mutatni a képet, hogy magam is elhiszem, és önbecsapásba keveredem. Ez az egyik út, amit járhatok. A másik út, amit járhatok, hogy felszínesen alkalmazkodom az elvárt normákhoz, képmutató leszek, és folyamatos lelkiismeretfurdalást fogok érezni a képmutatásom miatt, és örökké azt fogom érezni, hogy nem vagyok méltó. Most, hogyha ezt az utat választom, akkor előbb-utóbb egyedül maradok. Tudnillik, hogyha képmutató vagyok, és lelkifurdalásom van emiatt, akkor
Hatalmas energiáim mennek el arra, hogy a környezetem nem tudhatja meg, a testvéreim nem tudhatják meg, hogy ki vagyok valójában. Tehát titkolni fogom ezt, és úgy tudom titkolni, hogy nem engedem, hogy a lelkembe lássanak, nem engedem, hogy közel kerüljenek hozzám az emberek. A keresztény közösségünkben rengeteg egyedül lévő, elmagányosodott ember van, már csak azért is, egyébként különösen a lelkészek és a lelkészek gyerekei között, ezt így zárójelben megjegyzem. Akiknek, hogy hivatásuk, vagy feladatuk, vagy hozzájuk kapcsolódó elvárás az, hogy az érettség példájaként álljanak mások előtt. Tehát még inkább jelen van számukra ez a kísértés. És amikor egyedül maradtam, akkor kialakíthatok magamban egy ilyen védekező tévhitet, ami körülbelül úgy szól, hogy ha Istennel közösségben vagyok, akkor nekem nincs is szükségem arra, hogy, emberi támaszt találjak a problémáimban. Sőt, amikor szenvedek a magánytól, akkor külön lelkiismeret furdalást gyártok magamnak abból, hogy én szenvedek, hiszen hogyha keresztény vagyok, akkor Istennel közösségben vagyok, és az nekem teljesen ki kell, hogy töltse az életemet, és nem lenne szabad magányosságot és, keserűséget éreznem. Ez a kör, ez az ábra, ez Lawrence Krebb keresztény pszichiáternek a Mélybenéző című könyvéből származik, amit most hát ugye kifogyott a kiadónál, és ígérgetik, hogy most már lassan megjelenik, úgyhogy nem lehet megvásárolni, mert nem tudtam hozni belőle. Az a lényege ennek az ábrának, ez a három koncentrikus kör az emberi vágyak különböző rétegeit szimbolizálja. Ezt most ellenpontnak mondom, vagy ellenpontnak jegyzem meg a, magányosság kapcsán, tehát példaként. A legkülső körbe az úgynevezett köznapi vágyak tartoznak, nagyon röviden fogom csak elmondani, a köznapi vágyak azok, hogy de ennék egy sajtos hamburgert, például ez tipikusan ilyen, de ennél komolyabbak is lehetnek, például az, hogy, várok az orvosi leleteimre, és azt mondom, hogy remélem jók a leleteim, és remélem negatívak, és nincs semmi bajom. Ez még mindig a hétköznapi közérzet kategóriájába tartozik. A középső körben az úgynevezett közösségi vágyak vannak, azok az emberi vágyak, azok a teljesen természetes vágyak, hogy szeretnék kapcsolódni valakihez. Ha egyedülálló vagyok, akkor szeretném, ha lenne élettársam. Hogy vágyom a szerelemre, hogy vágyom a barátságra, hogy vágyok emberi kapcsolatokra, közösséghez akarnék tartozni. Ezek is teljesen természetes emberi vágyak, és eddig azt hiszem nagyon egyértelmű, amiről szó van, de legbelül is van egy kör, amit Krebb központi vágyaknak nevez. Ezek a központi vágyak, központi vágynak inkább, nem is többes számban kellene írni. A központi vágy valami olyan belső hiányérzet, valami olyan ürességérzet az ember lelkének a legmélyén, amit csak az Istenhez való kapcsolódás, a transzcendenshez való kötődés tölthet be. Miért érdekes ez az ábra? Azért, mert amikor valaki azt állítja egy ilyen megkeresztelt tévhit kapcsán, hogyha keresztény vagyok és az Istennel békességem van, tehát itt a legbelső körben minden rendben van, akkor nekem nem szabad, hogy fájjon a magányosság. Valójában ezek között, a kategóriák között azonban nem nagyon van átjárás. Attól, hogy én az Istennel békességben vagyok, attól még aggódhatom amiatt, hogy vajon az egészségem rendben van-e. És attól még nagyon is fáj az, hogyha egyedül érzem magam a világban. Mert az Isten, amikor az embert megteremtette a bibliai leírás szerint, valószínűleg nem véletlenül került feljegyzésre, hogy az Isten így szólt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Belénk van oltva az a vágy, hogy társat szeretnénk és tartozni szeretnénk valakihez. Az más kérdés, hogy az Istennel békességem van, akkor jó eséllyel erőt is nyerek ahhoz, hogy elhordozzam a, magányosságot, ami egyébként a sorsom, hogyha pekhes vagyok. De ez nem jelenti azt, hogy a magánynak nem szabad fájnia. Tehát ilyesmikre gondolok, amikor azt mondom, hogy, tévhitek veszik körül az embert. Van egy vers, nem tudom pontosan ki írta, de azt hiszem, hogy Túlmezei Erzsébet fordította, ilyen keresztény körökbe kis képes lapokon vagy könyvjelzőkön szokott terjedni. Próbáltam megszerezni, hogy felolvassák belőle, de nem sikerült így hirtelen ma délelőtt. De lehet, hogy van, aki ismeri. Arról szól, hogy, mivel az Istennel közösségben vagyok, ezért nem érezhetem magam sohasem magányosnak. Az utolsó sora az, hogy Isten velem van, a magányt nem ismerem. Ezt elrettentő példának akartam idézni, mert rendkívüli módon kártékonynak tartom. Ugyanis az ilyen versek és az ehhez hasonló gondolatmenetek keltik a jogos és, teljesen indokolt és természetes szenvedés és hiányérzet kapcsán a, teljesen indokolatlan lelkifurdalást és bűntudatot. Mi a megoldás egy ilyen ördögi körben? Ugye azt mondtuk, hogy egyedül lét következik abból, hogyha valaki végigmegy ezeken a fázisokon. Most egy egészséges és működő közösség az azonosság és az összetartozás érzésén alapszik. Az azonosság érzése pedig attól alakul ki, hogy tudom, hogy mi van a másik embernek a lelkében, tudom, hogy mivel küzd, és én azonosulok az ő küzdelmeivel. Együtt érzek vele, magamra ismerek a másik emberben, és ezért közösséget tudok vele vállalni. Tehát olyan kultúrában, olyan közösségben, ahol nincs szokásban, nincs kultúrája annak, hogy a belső érzéseimről beszélek, hogy a küzdelmeimet, a kételjeimet megosztom, hogyha ez nincs meg, akkor óhatatlan is elszigetelődöm és egyedül maradok. De ahol a tagok beszélnek a küzdelmeikről, ott kiderül, hogy én nem bolond vagyok akkor, amikor magányosságot érzek, vagy amikor valami más kételjel vagy egyéb dolgokkal küzdök. Emlékszem arra, hogy még fiatalabb koromban prédikátorként az egyik értekezleten egy általam nagyon tisztelt és nagyra becsült idős lelkész, akire mindig fölnéztem, valami hasonló dologról beszélt, és egyszer csak így mellékesen kifakadt, tehát így zárójelbe tett egy ilyen olyasfajta megjegyzést, amire a drámákban azt írják, hogy félre. És következőket mondta, hogy nem tudom, kedves munkatársak, csak nekem vannak néha ilyen őrült gondolataim, hogy egyáltalán van-e Isten. És ahelyett, hogy nekem megrendült volna a bizalmam ebben az emberben, valami hihetetlen megkönnyebbülés vett erőt rajtam, hogy nem hülye vagyok, hogy néha ilyen alapvető lelkész létem, ilyen alapvető kételyek vesznek körül, vagy ilyesmik jönnek elő. És körülnéztem a munkatársak közül, és kb. 50%-ban bólogattak. Másik 50%-ban nyilván megbotránkozott. De azt láttam, hogy egyetlen ilyen megjegyzés már megadta azt az élményt, hogy a kételjeimmel, amire nem merek beszélni, mert azt hiszem, hogy nem normális dolgok, azt hiszem, hogy rendellenesek, ezek a kételyek, ezek másokban is megvannak, tehát ebből azt a következtetést vonom le, hogy a kételjeim azok részei a normális hívő lelki fejlődésnek és küzdelemnek. Nem bolond vagyok, csak egyszerűen még szent sem vagyok, és járom azt az utat, amit a sorstársaim vagy a hívő testvéreim is járnak. Na most, hogyha elindulunk ezen a logikai úton visszafelé, amit felvázoltunk, tehát, hogyha a közösség működik, és meghallgatja a tagjait, meghallgatják egymást, akkor az egyedüllét érzése is megszűnhet, és hogyha az egyedüllét érzése megszűnik, akkor megszűnik az a lelkiismeret furdalás is, amit a képmutatás miatt érzek. Akkor nem érzem többé azt a kényszerítő erőt, hogy meg kell játszanom magam, és szebbre kell festenem magam, mint amilyen valóban vagyok, akkor vállalhatom önmagamat. És hogy egy olyan közösség tagja vagyok, ahol erre mindenki felszabadul, hogy vállalja önmagát, akkor vissza lehet jutni ezen a logikai úton a legelső lépéshez, és ki lehet mondani azt is, hogy akkor vizsgáljuk csak felül ezeket a hiedelmeket. Hogy tényleg igaz az a magától értetődőnek tekintett megállapítás, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt? Vagy pedig egy tévhitről van szó, egy olyan beidegződésről, amit mindenki magától értetődőnek tekint, pedig távolról sem az. Következő pont az, hogy hát erről lehetne egy teljes sorozatot is tartani akár, milyen mérgező tanítások, milyen megbetegítő tanítások lehetnek a vallásokban. Rengeteget lehetne mondani, én két példát hoztam, de lehet, hogy csak az egyiket fogom tudni elmondani. A mérgező tanoknak az a bajuk, hogy egy hamis tanítás, egy hamis elképzelés valamiről az Isten elképzelést, az Isten képet is negatívan befolyásolja. Tehát egy hamis istenképből alig ha fakadhat egészséges vallásosság, egészséges hit. A vallásosság is eléggé leterhelt szó, inkább a hitet szeretem használni. Egy dr. Eberhard Schätzing elnevezésű nőgyógyász pszichoterapeutára hivatkozom, aki 1954-ben megalkotta az ekléziogén neurózis fogalmát. Az ekléziogén neurózis azt jelenti, hogy vallási eredetű pszichés megbetegedés. Ő nőgyógyászként elsősorban a szexualitás témájában vélte ezt meglátni. Ezért a szexualitás lenne az egyik téma, amit így példának hozok, de ez tényleg csak példa, tehát ezen kívül rengeteg mindent lehetne. A szexualitás azért jó példa, mert rengeteg dolgot lehet vele példázni, és nagyon látványosan lehet vele példázni. Már csak azért is, mert a szexualitáshoz kapcsolódó gondolkodás azért vallásos körökben is jelentősen megváltozott az elmúlt fél évszázadban. Egy idézetet láthatunk, remélem jól lehet olvasni. Ez az idézet egy Jóna nevű ferences szerzetes morálteológia tankönyvéből származik, ami 1965-ig irányadó tankönyv volt papi szemináriumokon. Ez azért érdekes, mert azok a papok, akik Jóna atya könyvéből tanultak, azoknak egy része még szolgálatban van a mai napig is, tehát azért olyan mélyen nem tűntek el ezek a nézetek. Illusztráció csak. A közvetlenül szándékolt nemi izgalom mindig nagyon bűnös, legyen még oly rövid ideig tartó és jelentéktelen is.
Az szerint milyen befolyást gyakorolnak a nemi élvezet felkeltésére a testrészeket a következőképpen osztjuk fel. Tisztességes, arc, kezek, lábak, úgynevezett kevésbé tisztességes, mell, hát, karok, combok és úgynevezett tisztességtelen testrészek, nemi szervek és a hozzáig nagyon közel fekvő részek. A hevesen vagy hosszabb időn át, vagy ismételten adott és kapott csókok könnyen jelenthetnek halálos bűnt. A tisztességtelen vagy kevésbé tisztességes részekre adott csók halálos bűn. Épp így halálos bűn a nyelvvel adott csók. Miért érdekes ez az illusztráció? Azért, mert becsukom a szemem, és elképzelem a cölibátusban élő ferences szerzetest, amint az íróasztalánál, vagy a nem tudom hol, éppen megalkotja a morálteológiának ezeket a szabályait, és kiötli ezt. Ugye van egy katolikus dogma, ami arról szól, hogy vannak halálos és bocsánatos bűnök. A halálos bűnökre is van bocsánat a gyónás által, de hogyha valaki halálos bűnben hal meg, akkor óhatatlanul el fog kárhozni. Most ehhez a tanításhoz, ha ezt komolyan akarom venni, akkor ehhez óhatatlanul járul az az igény, hogy akkor viszont definiálni kell pontosan az élet minden területére kiterjedően azt, hogy mi is az a halálos bűn. És leül az atya, és kitalálja azt, hogy a nyelves puszi az halálos bűn, meg még nem tudom mi minden halálos bűn, a nemi izgalom felkeltésére irányuló törekvés, hát az is azért legalábbis gyanús vagy veszélyes, tehát bánjunk vele óvatosan. Miközben az embernek az a kérdés merül fel, amikor egy ilyet olvas, hogy honnan veszi? Tehát, hogy most mi a forrás? Vagy honnan meríti ezt? Biblia? Vagy hagyomány? Vagy ki mondta, hogy ennek így kell lennie? Csak valaki egyszer kitalálta, hogy ez így van. Az egyházaknak általában a szexualitáshoz való viszonya történelmileg hát meglehetősen ellentmondásos. Az egyik ilyen ellentmondás, az egyik furcsaság az, hogy önkényes tilalmakkal bástyázzák körül a szexuális életet jellemzően. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a házasságban a szexualitásra, vagy hát a testi kapcsolatra enyhítő körülménynek számít az, hogyha gyermeket nemzünk. Tehát körülbelül így fogták fel évszázadokig a testi kapcsolatot a házasságban. Vagyis elültetnek az emberekben egy maréknyi, teljesen indokolatlan lelkiismeret furdalást és bűntudatot. Aztán ilyenek a tabuk, erről is lehetne beszélni, arról, hogy a szerelmi élet szexuális oldaláról, annak a kitisztázása és a normális dialógus által való megbeszélése az általában elmaradt, sokszor már a keresztény neveltetés során is, tehát a családban, már eleve a családban elmarad, mert olyan dolog ez, ami valami fajta szennyes, tisztességtelen testrészek, ezekről beszélni sem nagyon jó, és akkor ne is beszéljünk róla, és hát ide is kapcsolódnak bizonyos mérgező tévtanok vagy vélemények, amelyek terjednek. Például, hogy egy ilyet mondjak, ami bizonyos fundamentalista egyházi körökben még ma is gyakori. Ha egy lány odaadja magát egy férfinak, akkor ez a cselekedete helyrehozhatatlan módon meghatározza őt egész további életére. Olyan kegyesen hangzik, nem? Vagy olyan szigorúan és erkölcsösen hangzik egy ilyen mondat, de felmérhetetlen károkat tud okozni, amikor valaki már túl van ezen, hogy odaadta magát egy férfinak szegény, mert nem volt önfegyelme, vagy mert úgy látta jónak, vagy mit tudom én, hogy miért, de utána egész életére, a haláláig beleépíti ez a tanítás, a neurózist, beleépíti a bűntudatot valamivel kapcsolatban, amivel enyhén szóval nem kellene. Ez a bizonyos Schetzing, aki az ekléziogén neurózisnak a fogalmát megalkotta, többek között a következőt mondta erről: az érzékeny és értékes nők többnyire azzal fizetnek ezért a gicses nevelésért, hogy maradandó előítélet alakul ki bennük a testi szerelemmel szemben, és úgynevezett frigidekként megtöltik a nőgyógyászok rendelőit a szakma egész kór tünettanát produkálva. És ez egész a vallásból jön. Talán még azt lehetne mondani, hogy valami jó szándékú igyekezetből, hogy megóvjam a maguknak parancsolni nem tudó házasokat és szerelmeseket a halálos bűntől. És ebből ez következik. És hát ide kapcsolódhatnak még ilyen tünetek, mint a bűntudatkeltés egyébként természetes folyamatok miatt. Mondjuk ez nagyon szélsőséges, de még mindig, még ma is előfordulhat szélsőségesen vallásos családokban, hogy azt mondják a fiúgyereknek, hogy vigyázz, fiam, mert Isten a takaró alatt is lát. Ha éjszakai magömlésed vagy merevedésed van, akkor az Isten azt is látja. És olyan, ez valós példa, tehát ezt nem én találtam ki, ez létező példa. És elültetek egy neurózist. Elültetek egy bűntudatot a gyermekben valami olyasmi miatt, amit nem képes befolyásolni. Tehát egy olyan természetes folyamat miatt, ami egyébként nem akaratilag alig, ha befolyásolható. És ugye jönnek azok a gondolatok, hogy biztosan azért érzek szexuális izgalmat, mondja a kamaszfiú, akit egyébként vallásosan nevelnek, mert nem elég erős a hitem. Hogy biztosan azért vannak nemi vágyaim, mert nem imádkoztam elég intenzíven.
De nem kell azt hiszem ecsetelni, hogy mindez hová vezet.
Milyen istenkép következik ezekből a tanításokból? Ugye ezzel kezdtem, hogy ez az istenképre való hatásuk miatt életveszélyesek ezek az elgondolások.
Van egy pszichoterapeuta, aki kifejezetten vallásfüggőkkel foglalkozik, Tilman Mosernek hívják,
aki írt egy könyvet az Istennek, pontosabban egy levelet az Istennek, aztán ezt megjelentette könyvformájában, ő a maga részéről leszámolt az Isten kérdéssel egy életre. Itt már nem a szexualitásról van szó, itt már másról az ő saját neveltetéséről. Többek között ilyeneket ír. De tudod-e, mi a legrosszabb mindabból, amit rólad meséltek nekem? Az az alattomosan súlykolt meggyőződés, hogy te mindent hallasz, mindent látsz, és titkos gondolatainkat is képes vagy megismerni. A gyermekvilágában ez aztán úgy fest, hogy az ember nyomorultnak érzi magát, mivel te leselkedsz, és gondolatolvasással vagy elfoglalva. Átmenetileg talán sikerül tiszta dolgokra gondolni, vagy ilyeneket tenni, olyasmit, ami megörvendeztet téged, vagy legalábbis jó indulatra hangol. Csak úgy vaktában eszembe jut néhány dolog, ami megszomorított téged, és persze mindig ez volt a legrosszabb, megszomorítani téged. Igen, folyton a te hogy léted miatti gond egész terhe nehezedett rám, te betegesen érzékeny személy, akit már az is depresszióval fenyegetett, ha nem mostan fogad. És ha akarjuk, akkor lehet rajta mosolyogni. De ha arra gondolunk, hogy milyen szülei lehettek, akik mondjuk az Isten kérdést, vagy az Isten képet nevelési segédletként használták, hogy úgy óhajtották rávenni a gyereket arra, hogy mosson fogat, és azt mondják, hogy meg fog szomorodni a jó Isten akkor, hogyha te nem mosol fogat. Ez borzalom. És mindeközben egy ártatlan dolog van mögötte, egy szülői jó szándék. A szülő tehetetlennek érzi magát, és segítségül hívja az Istent, és ilyen módon manipulálja a gyermekét. Aztán lesz belőle egy ilyen könyv, meg egy ilyen ember, aki kétségbe esik, és eldobja az Istent. Mi következik ebből, ha valaki így nevelkedik fel? Az következik belőle, hogy az Isten teljesíthetetlen elvárásokat támaszt, és az következik belőle, hogy ha nem akar kilépni ebből a körből, ha nem akarja otthagyni az egészet, akkor azt fogja mondani, hogy akkor elkezdek egy kilátástalan küzdelmet a vélt vagy valós bűneim ellen. Az a baj, hogy vélt bűnökkel is, vagy indokolatlan bűntudatokkal is körülbástyázzák ilyenkor a gyermeket, de hát vannak valóságos bűnök is, amikkel szembe kellene nézni, amiktől meg kéne szabadulni. És ezek így összekeverednek, az indokolt lelkifurdalás az indokolatlannal, és az ember elkezdi ezt a teljesen kilátástalan sziszifuszi küzdelmet, hogy legyőzze a természetét, a hajlamait. Valaki ahhoz hasonlította ezt, hogy ez olyan, mint amikor pingponglabdákat akarunk a víz alatt tartani. És tulajdonképpen egyet nem is olyan nehéz lenyomni, még kettőt sem. De 10-et, 20-at, 100-at, 50-et, hányat tudok egyszerre a víz alatt tartani? Valamelyik mindig fel fog jönni. Képtelenség mindent a saját önkontrollom befolyása alatt tartani. Ezt nem tudom megtenni. Ugyanis nem ez a megoldás. Nem ez a bibliai megoldás sem. Az Istennek sem ez a megoldása, hanem valami egészen más. Ez lenne a megoldás. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel. Ez volna az Isten megoldása, nem az, amit el akarnak hitetni vele kapcsolatban. Nem az a megoldás, hogy fegyelmezd magad jobban. Nem az a megoldás, hogy terjeszd ki a kontrollt az életed minden területére. Nem az, hogy egy állandó görcsben és rettegésben éld az életedet, hogy mikor követsz el valami rosszat, hogy az Isten lecsaphasson rád, hanem az, hogy mindezt tedd az Isten kezébe. Mondta az Istennek azt, hogy tehetetlen vagy, és te szabad. Tehetetlen vagyok, és te szabadíts meg. És belévetem a hitemet abba az egyetlen erőbe, aki meg tud szabadítani engem. Ez a hit általi megigazulásnak az alapja és a lényege, amiről természetesen órákat tudnék beszélni, meg külön előadásokat tartani, de most ezt nem tehetem meg az idő hiányában. Csak azért lassítok egy picit, hogy ezen azért gondolkodjunk el. Megigazulván hit által békességünk van Istennel.
Aztán beszélhetnénk még arról, hogy mondjuk ugyanilyen tévtan vagy bűn az egyházak részéről
a személyes szükségletek, a személyes vágyak elfolytásának a tana. Részben már érintettük egyébként az első pontban. Amikor azt mondják valakinek, hogy Isten előtt semmi vagy, ne felejtsd, ez sokszor gyerekeknek is. Önérzettel vagy öntudattal rendelkező gyerekeket sokszor ezzel szoktak nyírbálni. Azt mondják neki, hogy ne felejtsd, hogy Isten előtt semmi vagy. Igaz? Hát ahogy vesszük. Mert a bibliai nézet erről az igazságról az, hogy Isten előtt semmi vagy, és a szemében mégis végtelen értéket képviselsz. Ez így együtt igaz. A fele nem.
A fele nem. Az én elnyomása identitásvesztéshez vezet.
És sokszor a vallásos közösségek, vagy a diszfunkcionálisan vallásos nevelést alkalmazó családok,
azok ösztönzik az ilyen magatartás formákat, mint az alkalmazkodás, a konfliktuskerülés, a kívánságok mellőzése,
és az a fajta önzetlenség, amit most itt negatív értelemben használok, tehát az a fajta önzetlenség, hogy saját kívánságaimat megtagadva, vagy arról tudomást sem véve szolgáljak másokért és másoknak. Csak az a probléma ezzel, majd beszélgetésben ki lehet talán majd térni rá, hogy miért van ez így, most nincs idő arra, hogy indokoljam. Az a probléma ezzel, hogy a végeredmény egy olyan személyiség lesz, akihez nem lehet közel kerülni. Aki ad, mindig szolgál, betegesen is akár, de ő maga nem enged közel magához senkit, nem lehet közel kerülni hozzá.
Az a frusztráció, amit az énnek és a személyes kívánságoknak és vágyaknak az elfolytása jelent, az megoldásra tör. Ez egyébként minden függőséggel kapcsolatban alaptörvény.
A frusztráció, tehát az akadályoztatás, az megoldásra tör. Ha elfolytok valamit, az valahol máshol az életem egy bizonyos területén kitörési pontot fog keresni magának.
És ebben az esetben mi történhet? Két választás van.
Vagy benne marad a vallásos körben az illető, ez a gyakoribb, és akkor lesz belőle mondjuk egy kényszeres segítő, egy compulsive helper. Olyas valaki, ami szintén ennek van egy kortünettana ennek a betegségnek. A kényszeres segítés azt jelenti, hogy valakinek az élete értelmét az adja meg, hogy másokon segít, valamilyen karitatív munkát végez, de nem azért, mert annyira önzetlen, és nem azért, mert túlcsordul a szeretettől, hanem azért, mert ha ezt nem tenné, akkor nem lenne képes a tükörbe nézni. Vagyis nem jó szívű, hanem beteg. Ahogy a munkaholista nem szorgalmas, hanem beteg, a kényszeres segítő sem jó szívű, hanem beteg és segítségre szorul.
Vagy ha nem kényszeres segítő lesz belőle, akkor vallási fanatikus lesz.
Az a fajta ember, akit gyülekezetben, vallási közösségekben járók valószínűleg jól ismernek, aki árgus szemekkel lesi a mások hibáit és vélt vagy valós bűneit, és valahányszor lecsaphat, akár csak gondolatban, csak saját magában valakire, akkor kipipálhatja, hogy na ebben a tekintetben azért mégiscsak jobb vagyok nála.
Miért? Azért, mert kényszeresen szüksége van arra, hogy az én képe, a torz én képe, a sebesült én képe, amit a rossz vallási tanítások vagy a rossz neveltetés okozott, az valahogy helyreálljon. Vagy a másik választás az, hogy kilép ebből a körből, és mondjuk kémiai szerfüggést alakít ki. Mert a torz én kép attól még megmarad. Tehát a torz én képet vagy jóvá formálom azzal, hogy mondjuk kényszeres segítésbe menekülök, vagy pedig a torz én képen miatti fájdalmat valamilyen kémiai szerrel fogom csillapítani.
Ez sem ritka dolog egyébként. És itt van az a felirat, amit az előbb akartam megmutatni, ez pedig a megoldás lenne. Ez egy olyan bibliai kifejezés, amit mindenki ismer, és a keresztények nem merik, jellemzően nem merik a szónak, vagy a kifejezésnek a valódi értelmét megérteni és elfogadni. Ugyanis ezt körül szoktuk magyarázni, ezt a mondatot. Azt szoktuk mondani, hogy igen ám, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ugye, mert benne van az önszeretet gondolata, és ez olyan önző dolognak tűnik, és olyasminek tűnik, amivel hát hívőként legalábbis nem kéne szóba állni. Pedig nagyon makacs mondat. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Érdekes módon a kémiai függőket, az alkoholistákat és a drogosokat tömörítő önsegítő közösségek, azok pontosan tudják azt, hogy képtelen az az ember a szeretetre, akinek az én képe nincs a helyén. Ha magamat nem szeretem, és itt nyilván nem az önistenítésről, meg ennek a beteges formáiról van szó, hanem az önelfogadásról, a helyes önértékelésről, a normális én képről. Hogyha ez nincs meg, akkor képtelen vagyok önzetlen szeretetet érezni és kommunikálni mások felé is. Azt szokták mondani, hogy a bűntudattal és depresszióval küszködő, kezdő józanodóknak, amikor bekerülnek ezekbe a közösségekbe, és figyeljük meg, el lehetne tanulni vallási közösségekben is ezt, hogy barátom, amíg te képtelen vagy arra, hogy magadat szeresd, addig majd mi szeretni fogunk magad helyett téged. Mert neked erre szükséged van.
Tehát szeresd fel a barátodat, mint magadat. És a harmadik dolog, amiről szóltam, az a tradíciók és tekintélyek szerepe. András és Kratzer könyvéből való, a Megbetegítő Hit című könyvéből való az idézet. Ezt a könyvet nem tudtam most elhozni, egyébként lehet könyveket vásárolni, mert ajánlani is fogok a végén néhányat. Ezt nem tudtam most hozni magammal, mert lekéstem a Calvin kiadót, de meg tudom mondani, hogy hol lehet meg beszerezni. Tehát vagy a Bocskai út 35-ben a Calvin kiadónak a könyvesboltjában, vagy itt a közelben a Rádai utcában, a Rádai könyvesház nevű könyvesboltban is nagy valószínűséggel kapható. Én nem láttam ott, de úgy tudom, hogy a Calvin kiadónak a könyvei ott kaphatók. Félig jó a könyv, tehát nem ajánlom fenntartás nélkül, de majd a végén rátérek, hogy miért nem. De ez például egy érdekes megjegyzés. A megbetegítő hit egyik legfeltűnőbb tünete, hogy nem tűri a nagykorú embereket. A vallásra való visszaélés évszázadokon át bevált eszköz volt ahhoz, hogy jobban tudjanak uralkodni az emberekkel. Illetve egy vallás akkor humánus, ha lemond a felettesén funkciójának betöltéséről, aminek révén bűntudattal és félelmekkel kötözi meg az embert. Amikor egy hit tradíción vagy tekintélyen alapul, legyen az bármilyen tekintély. Azért kell ebben hinni, mert ezt írja a Biblia, ez is tekintélyelv. Még akkor is, hogyha a Bibliát hiteles tekintélynek fogadjuk el. Vagy azért kell ebben hinni, mert ezt mondta a zsinat, ezt mondta a pápa, ezt mondta XY, akik nagy tekintéllyel rendelkeznek. Azért kell ebben hinni, mert különben megégetünk. Mindegy, hogy hogyan fogalmazom meg, ezek mind tekintélyelven alapuló hitek és meggyőződések. És nagyon gyorsan elmondom, hogy röviden ebből mi következik. Például az, hogy fel nem tehető kérdések sokra jelenik meg a hit életben. Bizonyos dolgokat nem lehet megkérdőjelezni, bizonyos kérdéseket nem szabad feltenni, bizonyos kérdéseket nem lehet feszegetni, mert rombolja a tekintélyt, amin ennek az egésznek, amin a hitrendszer egyébként felépül. Ez pedig olyan hívőt termel ki, aki infantilis lesz, tehát gyermeteg lesz, döntésképtelen lesz az életnek bizonyos helyzeteiben, illetve közösségi szinten pedig kitermeli a társadalmi fundamentalizmusnak a jelenségét, amely egyre inkább teret nyer a nyugati világban, és egyébként most nem beszélünk az iszlám fundamentalizmusról, kifejezetten csak a keresztény gondolatkörben mozgok ezzel az előadással, de kereszténység körében is, főleg Amerikában, de most már Magyarországon is, egyre inkább teret nyer az az irányzat, amely ebből a tekintélyelvből táplálkozik, és többek közt azt eredményezi, hogy halál komolyan azt mondják emberek, hogy a Biblia ezt és ezt mondja dolgokról, vagy az egyház ezt és ezt tanítja dolgokról, és politikai célkitűzéssé válik az, hogy ezeket a tanításokat helyezzük át a szekuláris társadalomnak a gyakorlatába. Vagyis mindegy, hogy te egyet értesz-e azzal, amit én igazságnak tartok, de én ezt isteni igazságnak tartom, és ezért belekényszerítelek téged, ha akarod, ha nem. Nem hagyja meg a szabad választásnak a lehetőségét. Tehát azt mondja, hogy a Biblia kimondja azt, hogy aki embertől, annak vére ember által ontassék ki, tehát be kell vezetni a halálbüntetést a szekuláris társadalomban. Érthető. Meg talán látható az is, hogy nincs logikai összefüggés a két kijelentés között, mert nem feltétlenül kell vallási elveknek, sőt talán nem is kívánatos, hogy vallási elvek határozzák meg a világi társadalomnak a működését.
Szívesen beszélnék még erről, de sietni kell. És aztán, ami még ebből következik, az egy egészen különleges dolog.
Úgy nevezném meg, hogy indoktrináció a vallásos nevelésben és a misszióban.
Megpróbálom röviden elmondani. A meggyőzés háromszöge azt jelképezi, tehát gyakorlatilag ebben a háromszögben, ebben a tartományban,
ebben elhelyezhető a nyílt kommunikáció minden formája. Mondjuk egy szélsőséges kommunikáció, verekedés vagy a háború, az valahol itt van. Yeah. A tekintélyelvű nevelés, az valahol itt van lent, hogy az erőszak is megjelenik benne, meg az indoktrináció is. A vita, az értelmes vita, az eszmecsere, az lehetőség szerint minél távolabb van az aljától, és minél közelebb a tetejéhez. Mondjuk ebben a sávban helyezkedik el az erőszakmentes nevelés. Tehát úgy nagyjából az emberi viszonylatok úgy elhelyezhetők valahogy ezen az ábrán. Mi az indoktrináció? Az indoktrináció olyan típusú meggyőződés, átültetés, aminek nem értelmi alapja van. Tehát nem igazából nem meggyőzés, hanem manipulatív hatás által történő átörökítése bizonyos tanoknak és igazságoknak.
Éppen az egyházi vagy a vallásos nevelésre rendkívül jellemző.
Azért kell ebben hinned, mert hinned kell benne, és a két kijelentés közé föl lehet építeni tetszőleges számú lépcsőfokot, ami azonban azt fogja eredményezni, hogy a logika körbe megy. Ez az indoktrináció. Ha valakit így nevelnek, akkor nem csak az a veszélye ennek, hogy esetleg téves vagy indokolatlan
hitet és tanítást, tehát véleményeket fog kifejleszteni magában, vagy fog megörökölni, hanem az a veszélye is, hogy gyerekkorban megtanulja a sémák, a gondolkodási séma átvétele által a tisztességtelen és elvtelen gondolkodást és érvelést. Vagyis későbbiek során, felnőtt korban nem lesz képes arra, hogy elfogulatlan módon a logika szabályai szerint gondolkozzon és érveljen, mert az indoktrinációra, az indoktrinált tanoknak az átvételére szocializálódott. Tehát akkor, amikor elvi döntéseket kell hoznom, akkor már nem tudom használni a logikus gondolkodásnak, a kritikai, az elfogulatlan kritikai gondolkodásnak az eszközét, mert elvették tőlem már gyerekkorban, nem tanítottak meg rá. Tehát egy ilyen indirekt bűn is van benne, amit a szülők elkövethetnek a gyermekeikkel szemben. Ugye az ilyen típusú felnőttek, az ilyen típusú hívők tesznek fel aztán olyan kezdetű kérdéseket a lelkészüknek, hogy szabad-e egy kereszténynek ezt vagy azt tenni? Szabad-e ékszert viselni? Szabad-e bort inni? Szabad-e hosszú hajat, rövid hajat, kopasz fejet, akármit viselni? Illik-e egy kereszténynek az, hogy rengeteg ilyen kérdést kapok, tehát a személyes lelkigondozói munka során nagyon sokan jönnek hozzám a legkülönbözőbb olyan kérdésekkel, hogy szabad-e ezt vagy azt tenni? És soha nem tudtam válaszolni erre a kérdésre, és soha nem is akarok. Mert nem az én feladatom, hogy megmondjam bárkinek, hogy mit szabad és mit nem. Nem is vehetem a bátorságot, hogy beleártsam magam bárkinek a lelki ismeretébe. De aki ahhoz szokott, hogy igenis a környezete, a tekintélyek a környezetében igenis beleártják magukat az ő lelki ismeretébe, az alig tud élni enélkül, hogy meg ne mondják neki azt, hogy mi a frankó.
Ez a veszély az indoktrinációnak.
Na most, amikor felnőtt lesz ebből a gyerekből, akit így neveltek, vagy abból a felnőttből, akinek a vallási tanokat ilyen módon adták át, és mondjuk missziós lelkülettől vezérelve másokat is meg akar győzni az igazságról, akkor találkozunk azokkal a típusú hívőkkel, akikkel gondolom az utcán már mindenki találkozott, aki elmondja azt, hogy ezt kell hinned azért, mert én mondom és csak. Amikor én sokszor megteszem azt már így az érdeklődésem miatt is, hogy megállok beszélgetni emberekkel, csak mindig kudarcba fullad, és egy idő után elgondolkodtam róla, hogy miért. Hát azért, mert más az elvárásunk. Ő neki az az elvárása, hogy én elfogadjam azt, amit ő mond, nekem meg az az elvárásom, hogy nyílt eszmecserét folytassunk kérdésekről. Tehát más az indíték, ami abban a közös szituációba hoz bennünket, és képtelenek vagyunk közös nevezőre jutni, mert hát nem is ugyanazt szeretnénk ebben a szituációban elérni.
Jó, így kihagyok egy részt. És
bírják még?
Néhány perc. Ma most telt le az egy óra, ugyanis azért kérdezem. A megoldások.
A beteg hitből, bármilyen okból is beteg hitből, milyen módon lehet gyógyulni, hogyan lehet kiszállni ezekből az ördögi körökből?
Az egyik megoldás, amit már említettem, ki kell lépni ebből a vallásos körből. El kell dobni a vallást úgy, ahogy van.
Nincs rá szükség. És ha el tudom dobni a vallást, és mondjuk egy szakértő, pszichológus, vagy pszichiáter, vagy lelkigondozó segítségével el tudok jutni odáig, hogy a lelkiismeret furdalástól is megszabadulok emiatt, akkor megszabadulok a vallásfüggőségtől.
Csak én személyesen úgy gondolom, hogy kár. Tehát ez a fürdővízzel a gyereket effektus lenne. Aztán vannak pszichológiai megoldások,
ami középutas megoldás. Tehát azt mondja, hogy gyógyítsuk meg a beteg, az ekléziogén neurotikust, gyógyítsuk meg, de valahogy olyan formában gyógyítsuk meg, hogy azért ne kelljen eldobni az Isten hitet. És jön egy ilyen javaslat, na ezért nem szeretem ezt a könyvet, amit ajánlottam, mert például ezt javasolja. Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy Istent másképp képzeljük el, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Csak én érzem úgy, hogy van valami baj ezzel a mondattal? Mi a baj ezzel? Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy mi Istent másképp képzeljük el, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Vagyis azt mondja a pszichológus, hogy az Isten hit alapvetően hasznos, azt nem kéne eldobni, az egy jó dolog. Aki egészségesen hisz, az mentálisan kiegyensúlyozottabb, mint aki nem hisz egyáltalán. Ne kelljen eldobni. De mit javasol? Azt mondja, hogy képzeljük el az Istent úgy, képzeljünk el magunknak egy Istent, Egy olyan Istent, aki nem betegít meg. Az én problémám ezzel csak az, hogy azt a kérdést nem veti fel senki, hogy akkor kicsoda is az Isten. Ha ugyanis nem létezik, akkor erre nincs szükség. Akkor még ha hasznos is egy nem létező Istenbe vetett hit, vagy egy elképzelt Istenbe vetett hit, akkor is beteg marad az a hit. Mert egy hamis információn alapszik. Ha viszont létezik, akkor a kérdés úgy merül fel, hogy kicsoda ő. Akkor azt a kérdést vessük fel, hogy ki az Isten, és abban reménykedjünk, hogy az Isten olyannak bizonyul, akibe vetett hit, és az akivel fenntartott bizalmi légkör és kapcsolat, az nem betegséget, hanem egészséget és szabadulást fog hozni. Én azt gondolom, hogy az Isten ilyen. Ahogy én megismertem, én nem félek attól, hogy az Istent minél jobban megismerjem. Mert úgy gondolom, hogy nem fog megbetegíteni. Hogy mondjak egy példát erre, van egy probléma, amit kezelni kell. A páciensnek bűntudata van. Hogyan lehet kezelni a bűntudatot? Ha a pszichológiai oldalról közelítek, és semmi bajom a pszichológiával egyébként, tehát mélységesen tisztelem, csak egy jellemző megoldása mondjuk ebben a speciális helyzetben, egy ilyen pszichológiai modell az, hogy meg kell győzni a pacienst, rá kell vezetni arra a beteget, hogy a bűntudatának nincs alapja. Nem kell, hogy bűntudatot érezzem. És bizony, vannak esetek, amikor ez nagyon is helyén való, amikor ezt kell tenni. Nagyon szélsőséges, nagyon beteg helyzetekben is előfordulhat. Én is találkoztam olyan drogfüggő beteggel, aki amikor elmondta az életét, akkor a hajam szála égnek állt, és amikor egy csoportterápián elmondta a gyerekkorát, ami ott kezdett el kemény lenni, hogy a saját nevelőapja erőszakolta meg 8 éves korában, most nem akarok erről többet mondani, tehát ehhez méltó volt a folytatás is, és sokat próbált junkik, öreg heroinisták, akik ott ültek ebben a körben, ökölbe szorult a kezük, és azt mondták, hogy fel tudnák négyelni a papát azért, amit ezzel a lányjal tett. És aztán a lányból lett prostituált, meg lett drogos, meg lett nagyon sok minden, amiért bűntudata volt, és okkal érezhetett mindenféle. Nem is tudom, minek érezhette magát. Tehát én az utolsó alávaló senkinek. És bizony ott abban a helyzetben az volt a feladat, hogy meg kellett érteni azt, hogy nem a te hibád. Rátettek egy pályára, amiről nem volt lehetőséged. Nem a te döntésed volt, nem volt lehetőséged erről letérni. De önmagában általános értelemben ezt nem lehet azt mondani erre, hogy így kell kezelni minden bűntudat problémát. Mert a bűntudat lehet indokolt is. Létrejöhet valós bűnök miatt is. És ezért a hitnek a megoldása, az igazi, tehát a hiteles hitnek a megoldása, az nem az, hogy tegyük el a bűntudatot, vagy ássuk alá a bűntudatot. Hanem az, hogy mondjuk ki azt, amit a János Evangélium a 3. fejezetének a 16. verse kimond, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis nem azt mondja, hogy nincs okod rá, hogy bűntudatod legyen, hanem azt mondja ki, hogy igen, bűnös vagy, de megváltott bűnös vagy. És ezzel az igazság mind a két oldalát eléje tártam. A pszichológia hatékony abban, ahogyan kezelni tudja a vallási eredetű neurózist. De a hiteles hitről nem tud sokat, és nem tud túl sok érdemit mondani. És befejezésül egy gondolat, ezt is lehetne még nagyon sokáig ragozni, és sokféle módon megközelíteni. Ha keresem azt a különbséget, ami a hiteles hitet, a valódit, a beteg és mérgező hittől megkülönbözteti, akkor egyetlen szóban tudom megragadni ezt a különbséget. Egyetlen érzésben vagy érzelemben, amit úgy neveznek, hogy hála. A hála az az egyetlen emberi érzés, amit nem igen lehet beteg módon érezni. Illetve lehet azt is, de itt most nyilván nem azt a fajta indokolatlan hálát, hanem a valódi hálát képzeljük el. Az az érdekes, hogy a névtelen alkoholisták erre is rájöttek. És például azt szokták mondani, hogy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet inni. Vagy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet drogozni. Mindenre lehet. Örömre, bánatra. Pozitív, negatív érzésekre. Fájdalmat csillapítani, örömteli dolgokat megünnepelni, mindent lehet itallal. A szabadulás felett érzett hála azonban nem vezet a pohárhoz. Ha ennyit jegyeznek meg az egész mai estéből, akkor megérte elmondani. Az a hit, az a gondolat, az Istenhez kapcsolódó gondolat, ami a hálán alapszik, a személyes hálán, az sohasem beteg hit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.